are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket mai műsorunkban, Finta Gábor vagyok. Szomorú szívvel kell elmondanom, hogy az elmúlt évben jó néhány neves magyar muzsikus, zeneszerző, énekes, zongorista távozott el közülünk. Ezek között említem meg Kocsár Miklóst, aki jelentős módon járult hozzá a magyar kórus kultúra gazdagításához. Műveivel már találkozhattak az Ottawai Magyar Ház rádiójának korábbi adásaiban is. Kocsár Miklós életműve szorosan kötődik a költészethez, így fontos szerepet töltenek be a vokális művek, kórusművek, dalok, kantáták, oratóriumok, amelyeket többnyire magyar költők verseire írt. Többek között Vörös Sándor, Juhász Gyula, Nagy László, Csanádi Imre, Kányádi Sándor és a többi. Komponált kantátákat, misét, oratóriumot, zenekari darabokat, versenyműveket, hangszeres szólódarabokat és dalokat is. Most két rövid, latin szövegre komponált kórusművét mutatjuk be a Nyíregyházi Promuzika kórus előadásában, vezényel Szabó Dénes. A felvétel a Muzsikás Együttes koncertjén 2013. decemberében készült Budapesten, a Művészetek Palotájában. Az első címe Sub Tuum Presidium, a szöveg magyar fordítása. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, a mi könyörgéseinket nevesd meg a szükségekben, de minden veszedelemtől szabadíts meg minket mindig, dicsőséges és áldott szűz.
A második Kocsár darab címe
Salve Regina. Latin szöveg magyar fordítása. Üdvözlégy, úrnőnk, irgalmasságnak asszonya, élet, édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve, kérlel Évának száműzött népe. Hozzád sóhajtozunk sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén. Hallgass meg hát, égi közben járunk. Kedves anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre. És Jézust mutasd nékünk méhet szent gyümölcsét, hogy őt e számkivetés múltán lássuk. Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! A második zeneszerző, akiről különös szeretettel kell megemlékeznem, Szőnyi Erzsébet, volt zeneakadémiai tanárom, aki tanári szerepe mellett is jelentős módon befolyásolta életünket, hiszen az ő ajánlására kerültünk először Kanadába 1972-ben. Később is tartottuk a kapcsolatot, pesti látogatásaink alkalmából sokszor felkerestük. Utoljára múlt év őszén, névnapján beszéltünk vele, és kérte, ha még nem késő, ez év nyarán is keressük föl. Sajnos erre már nem kerülhet sor. A Magyar Művészeti Akadémia méltatása szerint Szőnyi Erzsébet a 20. és 21. századi magyar zenei élet, a zenepedagógia és az előadó művészet ikonikus alakja, akinek különlegesen gazdag életművét, szellemiségét és lelki erejét hazánk szellemi életének egyik tetőpontjaként tarthatjuk számon, és aki egész életében küldetésének tekintette Kodály Zoltán zenepedagógiai elveinek hirdetését. 13 éves korában kezdett komponálni, A színpadi művektől a kamarazenéig minden műfajban aktív volt. 2019. december 28-án hunyt el. Most hallgassák meg Szőnyi Erzsébet Ima Alkonyi Harangszóra című kórusművét. Elhangzott a budavári Mátyás templomban, a budapesti Monteverdi kórust Kollár Éva vezényelte. Befejezésül hallgassák meg Bartók Béla legnépszerűbb, harmadik zongora versenyének első tételét. A darab 1945-ben keletkezett, amikor is a szerző már az Egyesült Államokban élt, és a leukémia előre haladott állapotában szenvedett. A művet feleségének, Pásztori Dittának ajánlotta, aki maga is zongorista volt. Az eddigi zongora versenyeiben az agresszivitás és a virtuózitás volt előtérben, most inkább a líraiságon van a hangsúly. Bartóknak ez a végakarata különös új harmóniában oldja fel egész életművének konfliktusait. A kompozíció utolsó 17 ütemének hangszerelését Serli Tibor végezte el, mivel Bartók ugyan behúzatta az ütemvonalakat Péter fiával, de már nem volt lehetősége befejezni. Előadja Kocsis Zoltán és a Fesztivál Zenekar Fischer Iván vezényletével.
további jó szórakozást kívánunk!
Az ottani magyar ház és közösségünk életéből.
Március 6-án, pénteken este, 7 órai kezdettel egy vetítésre invitáljuk kedves hallgatóinkat az ottavai magyar házba. Az Oti film szerzője Finta Gábor, aki ezúttal Brazíliába és Argentínába kalauzolja a nézőket. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a vetítés kizárólag magyar nyelven hallható és látható. A belépés ingyenes. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját március 14-én, ezúttal nem vasárnap, hanem szombaton ünnepeljük. Az eseménysorozat 11 órától a Magyarország nagykövetsége mellett álló Kossuth szobor megkoszorúzásával kezdődik, majd 12-től ünnepi műsorral folytatódik az ottavai magyar házban. Ennek részeként dr. Herman Robert történész, egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulás elnökének előadását hallhatja az ünneplő közönség. Ezután ünnepi ebéd következik, amelyre kérjük, előzetesen jelentkezzenek az ottavai Magyar Ház honlapján. Március 29-én vasárnap kerül sor a Magyar Ház éves taggyűlésére. Kérjük a tisztelt tagságot, hogy amennyiben elmulasztotta a tagsági díj befizetését, azt minél előbb tegye meg, ugyanis a gyűlésen csak is érvényes tagsági kártya felmutatásával vehetnek részt. 72 órával a gyűlés előtt az ottavai Magyar Ház igazgatósága nem foglalkozik tagsági kérelmek elbírálásával. Kérjük, minél nagyobb számban jelenjenek meg ebből az alkalomból. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottavai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Nekem volt, de már nincs, ne vagyott, aki volt, hol vegyek olyan jót. La la la. atyukjai, kik jól laktak búzával, ignus, bignus, leverendus, laidus, totus, campus, genitérum, forum, geminderum. Majd úgy fogunk táncolni, mint a molnár tyúkjai, kik jól laktak búzával, ignus, bignus, leverendus, laidus, totus, campus, genitérum, forum, geminderum.
Március, Böjtmás vagy Böjt második hava. Ritkább főnévként Böjtmás havának nevezni. Az elmúlt héten volt húshagyóked, régiesen húshagyat, szerte, vasban, zalában húshajó, tréfás székely szóval csonthagyat. A farsangi időszak három utolsó napját három napoknak, farsangfarkának is szokás volt nevezni. Jankovics Marcell jelkép kalendáriuma így ír e napról. Hús ég veled. Az igazi farsangi karneválok ideje az ünnepkört záró napokra esik. Farsang vasárnapra, farsang hétfőre és húshagyó kedre. A húshagyó elnevezés az olasz eredetű karnevál szó tükörfordítása. A szót általában népi, etimológiás úton módon a latin carnem lavere húst elhagyni kifejezésből származhatják. A farsangoló nép tréfás olvasata ebből született, carne vale, hús ég veled. A vallásfelekezetek közötti szokás keveredésére jellemző, hogy a húshagyó keddet, mint a vidámság alkalmát mindmáig sok helyen gyakorolják a reformátusok is. Egyes vidékeken, például a Küküllő mentén, púpos napnak nevezik, amikor bőséges vacsorát fogyasztanak, pánkóval, főtt kolbásszal, s maskarába öltözve keresik fel a rokonokat és a szomszédokat. Nem ismeretlenek a húshagyó keddi bálok sem. Húshagyót a székely csonthagyónak is nevezi tréfásan, mintha mondaná, a húsát megeszik, de a csontja ott marad. Dömötör Tekla naptári ünnepek könyvében a következőkről számol be. Tréfás, városi párviadalokat tartottak a 17. században. Húshagyóked éjszakáján a mészáros legények kötelet húznak a lőcsei vendéglőstől a második oldalon fekvő őrházig. Annak közepére egy fonallal jól összekötözött libát akasztanak a lábánál fogva. A legények nyergetlen lovon futtatnak el a kötél alatt, és igyekeznek elkapni a liba nyakát. A kapkodás és a nyargalás addig tart, amíg valamelyik a lúd fejét le nem szakította. Ez aztán hirtelen elvágtat vele, és jól elrejti, mert a többiek üldözőbe veszik, s igyekeznek tőle elragadni. Pedig, aki a fejet elvitte, egy évig főlegény, és a mesterségbeliek között különös kiváltságokat élvez.
Hip, hop, farsang, itt tölték a zártányt,
nem adják a máját,
csak a szalonnáját.
Adjon az Úristen ennek a gazdának 8-10 ökröt,
5-6 lovat,
sok kulacsbort,
sok kalácsot.
Olyan egészséges legyen minden családtagja, mint a mag.
Legyünk mi is vigapak, a farsangi napokba. elővögyöt csinálnak, bőr-bőr-bőr, három nagy kezkedőből.
Karneval herceg farsangi diadalmenete hamvazó szerdára virradóra, halottas menetté változik. Európában általános szokás volt, hogy a farsangot jelképező alakot, óriás papírmasé bábút, medvemaszkát, vesszőből, szalmából, rongyból formált torz képmását megjátszott jajveszékelés közben kivégzik, többnyire hatalmas mágián elégetik, maradványait pedig eltemetik. Nálunk a szokásnak farsangtemetés, téltemetés, télkihordása neve. Nem lehetetlen, hogy a régi időkben a jelképes bábú helyett eleven embert égettek meg, aki a telet személyesítette meg. Julius Cézár a gall háborúkról írt kommentárjában beszámol arról, hogy a kelták emberek tömegét áldozták fel ünnepeiken. Egy vesszőből font óriás alakba zárták őket, amit aztán felgyújtottak. Többen állítják, hogy a rítusba be nem avatott Cézárt elragadta a fantáziája, s hogy a tűzre vetett áldozatok tisztulást keresők voltak. A tűzről, füstről valóban azt tartották régen, hogy a bűntől, betegségtől megtisztítja az embert. A középkori Nyugat-Európában a fentebb leírt módhoz hasonlóan fertőtlenítették tél utóján a falvakat. Annyi bizonyos, hogy a mágia halált halt farsangherceg a kelták elégetett vesző óriásának egyenes ágú leszármazottja, s hogy a karneváli ritusban mind a halál, mind a megtisztulás mozzanata jelen van. Torkos csütörtök. A húshagyó vasárnapot megelőző csütörtök, vagyis a farsang utolsó csütörtöki napja. Az elnevezés a nap hagyományaival függ össze. Valamiképp minden archaikus tájunkon Székelyföld, Moldva, Szeged, Göcsej számon tartják. Tréfás, zabáló csütörtök, torkos csütörtök, Ipolytarnóc, Mihály Gerge, Buják, Palóc falukban zsíros csütörtök, a teljes hétnek kövér hét, Göcsejben dobozú csütörtök neve is hallható, Dugonics András jeles mondásai között olvashatjuk. Kinek sok zabáló csütörtökje, annak sok hamvazó szerdája és bőtje. Vagyis könnyelmű, mának élő ember utána nélkülözni kénytelen. Szintén ő örekítette meg a következő mondást, nincsen ám minden nap zabáló csütörtök, vagyis több nap, mint kolbász. Nagybőjt az érdi kódexben 40 előbőjt. Az egyházi évnek hamvazó szerdától húsvét vasárnapig terjedő, Jézus 40 napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt 40 napos időszak, amelynek kisebb megnevezési egységei, hetei, vasárnapjai, ünnepei is vannak. A böjt népnyelvi alakjában bűt szó megbecsülendő régiségünk, hiszen még a magyar nyelv szakrális pogány rétegeiből került át a keresztény szóhasználatba. A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csak kenyeret, sót és száraz növényi eledelt volt szabad enni, és csak egyszer ehettek napjában. Ókeresztény regula szerint a húsfélék mellett lacticinium, keleti görög-katolikus szóhasználat szerint fehér eledel, Tej, túró, vaj, sajt, tojás sem kerülhetett ilyenkor a hívek asztalára. Március hónap legnevesebb magyar szülöttje, Nagyszalontán látta meg a napvilágot, 1817. március 2-án. Ő nem más, mint Arany János, költő, műfordító, szerkesztő. Az Arany család nemességet és földet Bocska Istvántól kapta, címerüket első Rákóczi György adományozta, 1634-ben. De ezt elvesztették, amikor Mária Terézia 1745-ben herceg Eszterházi Pál Antalnak adományozta a hajdúvárosokat. Egy kis házat és kevés földet birtokló család 10. gyermekeként született meg. 9 testvére közül csak a legidősebb Sára maradt életben. Szülei földművesek voltak és hívő reformátusok. Szüleinek késői és egyetlen fiógyermeke volt. Születésekor nővére már régen férhez ment, már gyermeke is volt. János fiatal korától tisztes szegénységben, de békés és csendes környezetben nőhetett fel. Apja rengeteget mesélt neki a toldikról, megszerettette vele a magyar népköltészetet és az irodalmat. Tanulékonysága korán feltűnt, mire 6 évesen iskolába került, már nem csak tökéletesen olvasott, hanem bibliai történeteket, énekeket és a könnyű irodalom termékeit is ismerte. Csoda gyereknek tartották, és már iskolai évei alatt városszerte ismerté vált verseiről. Szalontai iskolai éveinek végén, hogy szülei anyagi helyzetén könnyítsen, a tanulás mellett tanított is, és az iskolában lakott. A költészeti osztályba lépett, majd novembertől a debreceni református kollégiumban tanult. 1834. márciusában kisújszállásra ment egy évre segédtanítónak, hogy pénzt szerezzen tanulmányai folytatására. Kisújszálláson Török Pál, a későbbi református püspök volt a rektor, aki megnyitotta jeles könyvtárát Arany előtt, és ennek köszönhetően éjjel-nappal olvasott. A német és a francia nyelven is elmélyült, és latinból, németből fordítgatott, sőt, a költészettel is kísérletezett. Egy év múlva visszament Debrecenbe, ahol tanára is felfigyeltek rá. Kisújszállási ajánlóleveleivel és szorgalmával hamarosan az osztály élére került. Az iskolai egyhangúságot megunó Arany azonban ekkoriban nem tanító, hanem festő vagy szobrász akart lenni, így 1836. februárjában önként elhagyta a kollégiumot. Ez a kilépés azt eredményezte, hogy középfokú tanulmányait nem fejezte be, és emiatt nem kaphatott végbizonyítványt sem. Önéletrajzi vallomásai szerint minden erkölcsi és anyagi kényszerítés nélkül hagyta el az iskolát, és élete válaszút elé került. A szobrászat gondolatával titokban foglalkozó Arany megingott. Az alig 20 éves ifjú inkább tália zászlaja alá állt be, ha rövid időre is. Sőt, zeneszerzéssel is kísérletezett.
Az új évet ócskatárt kell megénekelnem, hálálkodva, ahogy illik, poharat emelnem. Mit van mit kívánni még így áldott időben?
adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Olcsó legyen a kenyér, a gabona áros, jól fizesse a tinót, s nyerjen a mészáros. Mérje pedig szöszön boron, font kiárja bőven. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Senkinek a nyakára ne vigyenek kontót, valaki csak ráteszen, nyerje meg a lottót. Annyi pénzünk legyen, hogy mégpedig pengőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Szegény ember malacának egy híja se essék, messze járjon dög, halál, burgonya betegség. Orvos Bakó a díját kapja heverőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Tücs ki, hajts ki baromnak, soka súlyon lába, boci járjon mezőre, gyermek iskolába. Gyarapodjék a magyar számra, mint erőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Kívül belül maradjon békében az ország, a vásárra menőket sehol ki ne fosszák. Béke legyen a háznál és a szívredőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. A bíró is, mint eddig, tisztét jól betöltse, vízkedvéért a babát soha ki ne öntse. Emberiség, igazság egyik serpenyőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Mire üssek még pohárt asszonyi hűségre, barátság, polgár, erény, vagy mi más egyébre. Hiszen ezek közöttünk vannak kelendőben. Tudj Isten, mi minden nincs, ez új esztendőben. Tudj Isten, mi minden nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.
Néhány hónapig tartó sanyarú hányattatás során megtapasztalta az egyre érezhetőbb nyomort, továbbra se jött a nagy színészi szerep, kialudt a színészet iránti rajongó fellángulása. Egy éjszaka álmában halottnak látta édesanyját, ezért elhagyta a társulatot, és gyalog hazaindult. Németh László megfogalmazása szerint vak kiruccanása, színészkora véget ért. Otthon megtudta, hogy apja megvakult, anyja pedig haldokolt, és két héttel később kolerában megbetegedve elhunyt. Ennek hatására egy ideig még a költő is elhallgatott benne. Egyháza és a város részvéttel tekintett a fiú sorsára, és megválasztották őt konrektornak. Szülőhelyén a grammatikai osztályokat tanította 1839 tavaszáig, majd egy évig írnokként helyezkedett el a városnál, végül rendes aljegyző lett Nagyszalontán. Az 1836-tól 1840-ig terjedő időszakban sokat olvasott. Shakespeare-t német fordításban. Elővette Homéroszt is. Francia irodalmat olvasott. Ez időszakban találta meg élete párját is, és fontos lett számára, hogy házasságához biztos anyagi hátteret teremtsen. Úgy döntött, hogy az esküvő után már nem foglalkozik annyit olvasással és különböző művek tanulmányozásával, hanem helyette minden szabadidejét szeretett feleségével töltötte. Munkájában szorgalmas és kiegyensúlyozott volt. Kisebb peres ügyekben segédkezett, marhapasszusokat állított ki, és a hivatali életben kiválóan teljesített. Még a megyei táblabírák is elismerték tevékenységét. Ekkoriban új ismeretekkel is gyarapodott, hiszen munkájából adódóan kitanulta a földmérést. 1842 tavaszán Arany egykori tanulótársa Szilágyi István Szalontára érkezett rektori minőségben, és a költőt az irodalmi munkásság folytatására buzdította. Elsősorban a görög tragédia szerzők fordítását javasolta neki. Szilágyi István inspirálására teljesen egyedül tanult meg angolul. Beszélni nem tudott, csak az írásképet ismerte. Az angol szöveget összevetette a német fordítással, és így kezdett el nyelvtankönyv segítségével lépésről lépésre haladva egyre jobban elmélyülni az angol nyelvű irodalomban. A nyelv olvasásában jártasságot szerezve Shakespeare-t kezdett tanulmányozni és fordítgatni. 1845 nyarán írta az Elveszett alkotmány című szatirikus eposzt, amelyet beküldött a Kisfaludi Társaság Vígeposz pályázatára. A mű meg is jelent, és vele a 25 arannyal járó pályadíjat is elnyerte, bár Vörös Marti nem volt teljesen elragadtatva, és bírálta hexametereit. A kritikai kifogások azonban nem vették el a kedvét, hanem inkább további munkára inspirálták Aranyt.
Híves, borongó őszi nap, beült hozzám az ónalom, mint a madár ki bús ki rab, hallgat komor, fázik dalom, mit van tennem, olvasni tál. Maradj homér fénydús egeddel, maradj te most. Jerosszián ködös, homályos énekeddel, mert fájna most felhőtlen ég, mosolygó síma tengerarc, élénk verő fényes vidék. Fájna most nekem e rajz, kék fátyol messze vércfokán, aranyhajó, mely futva szegdel bíbor hamat. Jerosszián ködös, homályos énekeddel, füst koronáz erdőt bokort, vendégies hívó jelő. Hősek családja, vígcsoport áldozt orosz mágják körül, lancóra lejt ifjú leány, kettős pohár, mézízű nedvel vígan forog. Jerosszián ködös, homályos énekeddel, s a zúdulnak véres csatán, szabadságért nem küzdenek, mert elnyomás, népszolgaság előttük ismeretlenek, törvényök nincs, boldog hiány, a vének élő szája rendel igazságot. Jerosszián ködös, homályos énekeddel, oda van a szép nyár, oda természet lassan kihal, nincs többé nagyszerű csoda, többé se napfény, sem vihar, pacsirta nem szánt, csalogány nem zöngi dalját, este reggel nincs déli bál.
1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta. Arany Jánost tagjává választotta. 1847. februárjától fűzi szoros barátság és szövetség pályatársához, Petőfi Sándorhoz. Aradon önkéntes nemzetőrként részt vett a szalontai századdal az aradi várostrom körüli katonai szolgálatban. Jegyzői hivatalát 1849 tavaszáig megőrizte, de a város nem tudta fizetni a tisztviselőit, ezért a Szemere Bertalan által vezetett belügyminisztériumnál vállalt fogalmazói állást. Pestre költözött. Mindeközben családja végig szalontán maradt, ahol otthont adott Petőfi családjának 1849. január végétől májusig. Néhány napig nála húzta meg magát menekülő és bujdosásra kényszerülő írótársai közül épp Vörös Marti Mihály és Bajza József. Nem sokára ő is menekülni kényszerült, és egy ideig bujdosott. Erdőkben töltötte a napjait, és később, amikor visszamerészkedett otthonába, éjszakákat töltött felöltözve, arra várva, hogy hátha őt is letartóztatják. A félelem mellett legalább ilyen teherként jelentkezett, hogy csak nem földön futó valék, ahogy írja később, mert az 1849-es év a teljes anyagi ellehetetlenülés szélére sodorta családját. Arany a bukás után sem pártolt el a szabadságharc eszméitől. Évnapra című versében március 15-e megtagadását a megváltót eláruló Péter gyengeségéhez hasonlítja. A Szondi két apródja a szabadságharc dicsőítése. S ha a nagyidai cigányokban torzképet rajzol is a szabadságharcról, a gúny csak a vezéreket éri, mert Arany másképpen ítélte meg a vezetőket, és másképp a népet. 1850-től kezdve megint írhatott, és folyóiratokban leginkább lírai költeményeket publikált. A Bach korszakban lassan azért hozzákezdett anyagi helyzetének rendezéséhez. A nép barátja tiszteletdíjából nádfedeles, rozzant, kétszobás parasztházat tudott vásárolni, melyhez volt egy apró gyümölcsöse is. 1851. májusától októberig Geszten, Tisza domonkos nevelője, novembertől a Nagykőrösi Református Gimnázium magyar és latin tanára. 1859-ben az akadémia tagjai közé választotta. Szerkesztette a Szépirodalmi Figyelőt, majd a Koszorút. 1865-ig a Kisfaludi Társaság igazgatója és az MTA titkára. 1885. október 10-én Petőfi szobrának leleplezésekor meghűlt, betegségéből már nem épült föl. Arany műfaji spektruma az ódától, a dalig, az életképektől, a szatirikus tankölteményig, az allegóriától a paródiáig széles sávot fog át. Műfordításai remek művek. Legnagyobb vállalkozásai közül a három Shakespeare darab, Szent Ivánéi álom, János király, Hamlet, és Arisztofanész összes vígjátéka tartozik. Arany János fedezte fel az ember tragédiája kivételes jelentőségét. Levelezése irodalomtörténeti és emberi dokumentumként is értékes, egyben elsőrangú olvasmány, naplószerűen folyamatos vallomás életéről, gondolkodásáról.